Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A kormány segít a Miskolci Barlangfürdő újjáépítésében. Nagyszabású edukációs szakmai napot tartottak Nyíregyházán. Az oktatás keretében keresnek dolgozókat a Gyöngyösi Kórházba. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A kormány Miskolc segítségére siet, és részt vesz a helyi barlangfürdő újjáépítésében, mondta el Lázár János, az építési és közlekedési miniszter nemrég, miután megtekintette a miskolctapolcai létesítményt, amelynek szeptember elején égett le a tetőszerkezete. A biztosítóval még folynak a tárgyalások, de a több milliárd forintos kárrendezésen kívül a miniszter a városvezetéssel karöltve azt szeretné, ha a létesítmény az újjáépítés mellett tovább is tudjon majd bővülni. Most Lázár Jánost hallják.
Nagyon sajnálom az itt dolgozókat, illetve a vendégeket is, akik ide jártak gyógyulni, pihenni, rekreálódni, mert az ország egyik legszebb és legjobban működő fürdőjéről beszélünk, közel 300 ezer vendég látogatta eddig évente, és ne feledjük el, hogy nagy kárt szenvedtek, akik a környékben szolgáltatnak, akár büfések, szállásadók, vagy valamilyen módon a megélhetésük a fürdőhöz kapcsolódott. A legfontosabb, hogy minél gyorsabban újjá tudjuk építeni a fürdőt, és meg tudjuk azt nyitni. A fürdő újjáépítése nem része a csekknek, mert a csekre a polgármester úr ráírta, hogy abból aszfaltozni kell, és új utakat kell építeni, vagy a régieket kell újjáépíteni Miskolc városában. A barlangfürdő újjáépítésére a kormány kötelezettséget vállalt, milliárdokról beszélünk. Nem tudok most becslésbe bocsátkozni, valahol 4-5, akár 7 milliárdos költségről is beszélhetünk, egyelőre nehéz megbecsülni, és ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy időre van szükség az újjáépítésre, hiszen a tűz nem csak a tetőzetet, hanem a gépészetet is érintette, ami az egész épület működését befolyásolja. Persze a polgármester úr azonnal megtanulta egy hét polgármesterség után, hogy egy ilyen krízishelyzetet lehetőségnek is kell tekinteni, és ő azt mondja, hogy ha már építkezünk, akkor végezzünk el olyan munkálatokat is, amelyekre korábban szükség lett volna, de nem volt rá pénz. Tehát valószínű, hogy lesz egy helyreállítás, és kell egy újjáépítés is abban az értelemben, hogy kell új dolgokat is megvalósítani. Erről meg fogunk állapodni még október hónapban terveim szerint, és meg kell indítani az újjáépítést minél hamarabb. Valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Tóth Szentai József egy olyan városban, amire kevesen fogadtak volna, hogy meg tudjuk nyerni, elnyerte a választópolgárok bizalmát. Ugye június 9-én alapvetően a Fidesz szempontjából egy jó eredmény született, de vannak városok, ahol fájó vereségeket szenvedtünk, és vannak városok, közösségek, ahol dicső győzelmeket arattunk. Miskolc város ebbe tartozik, mi hálával tartozunk azoknak a miskolciaknak, akik ránk szavaztak, és ezt a bizalmat, amit kaptunk, ezt meg is fogjuk hálálni, ezt viszonozni fogjuk. Persze azt kértem a polgármester úrtól, és a kormány is arra számít, hogy mindenki polgármestere lesz. A városnak volt egy nagyon erős polgármestere Verespál személyében, aki jó kollégánk volt, ha szabad így mondanom, aki mindig elfűen kiállt az elképzeléseim mellett, de ugyanakkor konstruktív volt a megvalósításban, a közös munkában. Nagyon jó egészséget kívánok neki, és azt tudom mondani, hogy a polgármester úr, az új polgármester egy példaértékű átadás átvételt bonyolított le, ami botránymentes, nem mindenhol van, ez így láthatjuk. Ezért aztán miközben a fővárosi működésképtelenség felé sodródik, Miskolc egy olyan helyzetben van, ami a megerősödés és a stabil működés föltételét jelenti. A polgármester úr azban lobbizott nálam, hogy két ügyben kooperáljunk, konkrétan építési miniszterként, az egyik a városi úthálózat fejlesztése. Az a csekk tartalma és az az ígéret lényege, hogy kormányzati pénzt kell szereznünk ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú városi úthálózat megújuljon, akár a következő minden esztendőben kapjon erre Miskolc lehetőséget. Másrésztről pedig beszéltünk a DAM-nak a korábbi szinte belvárosi ipari területéről, ami majdnem 100 hektár. Ott pedig az a cél, hogy az önkormányzat és vagy az állam azt megszerezze, és annak üzleti, gazdasági, netán ipari és természetesen lakossági hasznosítása megtörténjen. Lehet ipart is telepíteni bele, persze nem klasszikus nehézipart, hanem szolgáltatóipart, és lehetne lakásokat építeni és egy városrehabilitációs programot végrehajtani. Polgármester ebben nagyon elkötelezett, nagyon motivált, és minden kormánytagnak levelet írva már lobbizik és már küzd. Láthatóan nyertünk nagyon sokat azzal, hogy ő lett a város polgármestere, tehát Tóth Szántai Józsefben a Fidesz egy jó esélyt kapott arra, hogy a miskolciak bizalmát ne csak elnyerje, hanem meg is tartsa.
Közel 800 diák vett részt a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban egy úgynevezett mini edukációs szakmai napon. Az eseményt a Külgazdasági és Külügyminisztérium által alapított Magyar Diplomáciai Akadémia szervezte. A rendezvényen 32 hazai és nemzetközi nagyvállalat képviseltette magát, bemutatva az általuk kínált lehetőségeket a fiatal generáció számára. A részletekről Kobzos István főigazgatót hallják.
Iskola szinten ezt úgy kell elképzelni, hogy a már meglévő struktúránkra építve még 7 másik iskolával tartottuk a kapcsolatot, és hívtuk meg őket ide Nyíregyházára. Magát a szervezést azt a Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérszervezete, a Magyar Diplomáciai Akadémia szervezte, azzal a célra, hogy megszólítsa azokat a diákokat, akik a régióban, Szabolcs-Szatmár-Berekben, Borsodban vagy Hajdú-Biharban az úgynevezett top 100-as gimnáziumokba járnak, és számukra már most olyan lehetőségeket kínálni az országos és régiós cégek megismerésével, ami alapvetően a továbbtanulásukat befolyásolhatja.
Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere.
Nagyon sokat jelent, és nagyon kapcsolódik ahhoz, amit még 2018-ban elindítottunk, mert hogy ennek a programnak is az a célja, hogy a legjobb gimnáziumok hallgatói Magyarországon tervezzék a jövőjüket. Ugye Nyíregyháza 2018-ban indította a Nyíregyháza Hazavár programot, amivel támogatjuk a pályakezdők lakhatását, és hát erről szól tulajdonképpen az iparipar fejlesztési projektünk is, hogy legyenek munkahelyek, mert a munka és a lakhatás a két legfontosabb egy pályakezdőnek, és hát különösen természetesen a mindenkire gondolunk, akit szeretne munkát találni, de a fiatalokra meg különösen, akik a jövőt jelentik, tehát ez nagyon illeszkedik a városvezetési programhoz is, és nagyon örülök, és azt gondolom ennek az elismerése is lehet egy kicsit, hogy egy ilyen nagyívű programot a Külügyminisztérium idehozott Nyíregyházára.
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszter helyettese.
Minisztérium háttérintézményeként működik a Magyar Diplomáciai Akadémia, aminek az a fő feladata, hogy képezze a jövő fiatal diplomatáit. Magyarországon korábban rendszerváltás óta legalábbis, és igazából a szocializmusban sem volt ilyen dedikált intézménye a diplomácia, a diplomata képzésnek. Különböző egyetemek végeztek, illetve végeznek ma is ilyen irányú képzést, de egy egységes szemléletet adó a külügyi intézmény rendszerébe integrált szervezet nem volt, ami összefogta volna az ezen képzésekből érkező diákokat. Annyiban ezen túl megy az akadémia tevékenysége, hogy nem csak külügyes képzettségű egyetemistákat, illetve végzett egyetemistákat vesz fel, hanem bárki jelentkezhet, akinek van elhivatottsága, affinitása a külügyek iránt. Viszont a felvételi az nem könnyű, ott megszűrjük a társaságot, és csak a legkiválóbbak kerülhetnek be a képzésbe, akiknek viszont utána egyenes utuk van a külügyminisztériumba és a diplomáciába. Ezt garantáljuk nekik.
Biztos munkalehetőséget kapnak a Gyöngyösi Kórházban azok, akik jelentkeznek a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Gyöngyösi Egészségügyi Képzésére. Az oktatás nappali rendszerben folyik majd 12 hónapon keresztül. A részletekről Millibák Veres Erikát, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatóját, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ez egy koprodukció, együttműködés. Honnan jött az alapötlet, hogy együttműködés szülessék az egészségügyi intézménnyel?
Szakképzési centrum Kossuth Zsuzsa technikuma hagyományosan a fellegvára a vármegyei egészségügyi képzésnek, viszont telephely szerint Egerben működik. Egy másik intézményünk a vármegye másik végében, 60-ban végzi ugyanezt a képzést, és hát Gyöngyös így módon mindig is kimaradt a képzésekből. A Bugár Pál Kórház, mivel itt nem volt képzés, ezért nem is volt korábban partnerünk az általános ápoló képzésekben. Mi próbáltuk a tájékoztatást megadni a kórház vezetése felé, és hát főigazgató úr nagyon nyitott volt, és meghalván a mi általunk kínált lehetőséget, ő élt ezzel, és megkeresett bennünket. Ami kezdete volt egy nagyon gyümölcsözőnek tűnő kapcsolatnak, és azt gondolom, hogy a megkeresésre nekünk kötelességünk volt reagálni, és ezt örömmel tettük, és a kórház és a szakképzési centrum lehetőségeinek az összecsiszolásával azt gondolom, hogy egy nagyon példaértékű képzést fogunk tudni elindítani.
Főigazgató asszony említette, hogy fogunk tudni elindítani, és ez már itt van a küszöbön. Mert hogy most októbert írunk, az igaz, de ez itt majd Gyöngyösön lesz a képzés, ez a József Attila Szakképzési Centrum ad majd neki otthont, aztán majd a gyakorlati képzés folyt köve a kórházban. Beszélgessünk már a jelentkezés feltételeiről, mert a kapuja már itt van ennek a képzésnek, hogy mikor indulhat, hány fővel indulhat, és elsősorban kik azok, akik jelentkezhetnek erre a képzésre.
Köszönöm a kérdést. Valóban szokatlan módon a képzés az a Gyöngyösi József Attila Technikumunkban fog elindulni, azonban csak helyet biztosít a képzés elméleti részének. Egyébként a gyakorlati oktatás az teljes egészében a Bugát Pál Kórházban zajlik. Képzésben a Bugát Pál Kórház orvosai, diplomás ápolói fognak részt venni, illetve a Kossuth Zsuzsa Technikumnak a szakmai szakos kollégái. Gyakorlatilag a képzés tehát egy háromoldalú együttműködés, van egy József Attila Technikum, van egy Bugát Pál Kórház, és van egy Kossuth Zsuzsa Technikum. Az ő oktatói gárdájuk fogja adni a képzés gerincét. A képzés indítása az attól függ, hogy mikorra sikerül feltölteni a létszámot. Egy 14-15-16 fős csoporttal szeretnénk indulni, és a képzésbe való jelentkezésnek két alapvető feltétele van. Az egyik, hogy érettségivel rendelkezzen, aki ezt szeretné, a másik pedig, hogy elsősorban regisztrált álláskeresőket kívánunk bevonni a programba, tekintve, hogy ehhez a programhoz kapcsolódik egy nagyon jelentős állam által finanszírozott támogatás.
Végül az időjárásról. Holnap a pára, illetve köd feloszlását követően majd túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 0, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 21-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Kemény Ferenc emlékkonferenciát rendeztek pénteken az Egri Dobó István gimnáziumban. Egykori káplán helyén a mezőkövesdi Szent László plébániáni már plébánosként teljesít szolgálatot dr. Novák István atya. Október 10-től tovább bővült a kizárólag az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül intézhető ügyek köre. Folyamatosan toboroz a rendőrség. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Egykori káplán helyén a mezőkövesdi Szent László plébánián immár plébánosként teljesít szolgálatot dr. Novák István atya. Első céljai között a közösségek, közösségi programok erősítését, újraélesztését tűzte ki célul a lelkipásztor, melynek keretében most ősszel újraindult a Bibliaórák sorozata, jövő évtől pedig az egykori Takács István klub foglalkozásokat szeretné életre hívni.
A mezőkövesdi Szent László plébánián régi hagyománya van, a különböző csoportok találkozásának, foglalkozásoknak, és most október hónapban elkezdtük a Bibliakör foglalkozásait, amelyet a káplán atyával felváltva tartunk két hetenként, szerdai naponként. A Biblia órának tulajdonképpen az a lényege, hogy keresztény hitünknek az alapvető könyvét, a Szentírást, a Bibliát megismerjék mindazok, akik érdeklődnek mélyebb formában és mélyebb értelemben a Szentírás üzenete iránt. Természetes dolog, hogy akik szentmisére járnak, az olvasmány, a szentlecke, az evangélium meghallgatása, a szentbeszéd meghallgatása mind-mind segíti őket abban, hogy elmélyüljenek a hitükben. Ugyanakkor azonban a Szentírás részletesebb és mélyebb megismerése az nagyon sok új impulzust tud adni azoknak, akik meghallgatják részben tudományos, részben ismeretteresztő módon elmondott információkat, és a végén vagy akár közben is lehetőség nyílik eszmecsere folytatására. Visszaemlékszem arra, hogy amikor 1999-ben káplánként az első bibliaórát kellett tartanom a Szent László plébánián, mindösszesen 6 vagy 7 jelentek meg, és bizony kellett nagy erőfeszítéseket tenni, hogy egyre többen is többen vegyenek részt ezen a foglalkozáson. Nagy izgalommal vártam most október hónapban, hogy vajon milyen létszám fog megjelenni, nem minthogyha a mennyiség számítana, de mégiscsak egy lelkipásztor életében is nagyon meghatározó az, hogy legyenek olyan élmények, amelyek inspirálják a további munkára, és hála Istennek közel 40-en jelentek meg az első bibliaórán, régi és új arcok egyaránt, és visszaemlékezvén a 25 évvel ezelőtti első bibliaórára ugyanazt a témát választottam, a Teremtés könyvéből a teremtés történetet, az őstörténetnek egy részét, összevetve az evolúciós elmélettel, rendkívül sok érdekes gondolat hozzáfűzni való is érkezett a közönség soraiból, illetve megjelent az az igény is, amelyet már korábban is megfogalmaztam itt a rádión keresztül is, hogy van alapja annak, hogy jövő évben újraindítsuk majd a Takács István klubot, és azt a régi szép hagyományát a Szent László plébániának feltámasszuk, amelyen keresztül egyrészt Takács István nevét méltóképpen megőrizzük, másrészt pedig olyan ismert és elismert hívő emberekkel találkozhassanak majd a Biblia óra mellett havonta egy alkalommal az egyházközség tagjai, illetve azok, akik érdeklődők eljönnek, akik valóban hitelesen tudják képviselni és elmondani saját hitüket, életüket és meggyőződésüket.
Folyamatosan toboroz a rendőrség, aki most kezdi el a képzést, 10 hónap múlva már munkába is állhat. A továbblépés lehetősége is nyitva áll azok előtt, akik úgy döntenek, a hatóságnál vállalnak munkát. A részletekről Szappanos Nagy Zsófiát, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrszázadosát, kiemelt főelőadóját hallják.
Most szeretném először is a 10 hónapos közbiztonsági rendőrjárőr képzésünket bemutatni. Ez a képzés különböző előfeltételeket tartalmaz, ebből a legfontosabbat azt szeretném kiemelni, ez az érettségi bizonyítvány megléte, valamint a jelentkezési életkor, ami a betöltött 18. életévet kell nagyon figyelembe venni, és azt, hogy az 55 éves életkort viszont még ne töltsék be jelentkezők. Hogyha a jelentkezők sikeres jelentkezési csomagokat vagy anyagokat leadják hozzánk, amit több módon is megtehetnek, lehet a karrierpoltárunkon keresztül elektronikusan jelentkezni, ami a www.karrier.police.hu oldal, vagy e-mailben lehet hozzánk a karrierkukacheves.police.hu e-mail címre küldeni a jelentkezésüket, illetve személyesen is jelentkezhetnek bármelyik rendőri szervnél, itt Heves vármegyében tudnak segíteni ebben a kollégáink. Tehát, hogyha sikeres jelentkezési anyagokat leadták, utána a Heves vármegyei rendőrfőkapitánysághoz Egerbe, az Eszterházi térre be fogjuk hívni őket egy alkalmassági vizsgálatra, ami 3 részből áll. Itt az egészségügyi alkalmasságukat, a pszichológiai alkalmasságukat és a fizikai alkalmasságukat fogjuk vizsgálni. A jelentkezési egységcsomagunk tartalmazza ezekkel kapcsolatos leírásokat, hogy mikre számíthatnak. Leginkább ugye a fizikai alkalmasság vizsgálat az, amire tudnak készülni majd a jelentkezők, és érdemes is úgy eljönni, hogy felkészülten, nem pedig ott próbálják ki, de ezek az egységcsomagok letölthetőek a police.hu honlapról, ahol betekintést nyújthatnak a feladatokba is. A fizikai felmérés egy 12 perces Cooper tesztből áll, amit a jelentkezők választhatnak, hogy ezt melyik mozgásformában szeretnék teljesíteni. Lehet futásban, lehet kerékpár ergométeren, vagy evezős ergométeren is teljesíteni az életkorukhoz meghatározott távot. Ezen kívül még 3 feladatra kell számítaniuk, ami kötelező a fekvőtámasz, tehát hogy 1/2 perc alatt mennyi fekvőtámaszt képesek végrehajtani. Ezen kívül a felülés, ott 1 perc alatt, hogy hogy mennyi felülést képesek végrehajtani. A harmadik feladatot ők választhatják meg, ez lehet fekvenyomás, férfiaknak 60 kilóval, nőknek 25 kilóval, lehet helyből távolugrást választani, illetve lehet függeszkedést. Így áll össze a plusz 3 feladat a Cooper teszt után.
Október 10-től tovább bővül a kizárólag az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson, vagyis az ONYÁN keresztül intézhető ügyeköre. A részletekről dr. Paskúné Pivko Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás az ONYA felületén egyre több nyomtatvány érhető el. A nyomtatvány kitöltő használatához nem szükséges keretprogram, ez webes alapú és felhőben tárolja az adatokat. Az ügyintézés elektronikus KAÜ azonosítással vagy anélkül is indítható. A felület elérhető mobiltelefonon, tableten is működik, megkönnyítve ezzel a gyors és egyszerű ügyintézést. Ha valaki ellenérték fejében ingóságot vagy ingósághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot szerez, az ONYÁN keresztül tudja elérni a bejelentési kötelezettség megkönnyítésére készített VVBA jelű adatlapot. A vagyonszerzést kötetlen formájú nyilatkozaton is be lehet nyújtani, de az adatlap használata jelentősen megkönnyíti az ügyintézést. A gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, a gépjárműadó kedvezmény vagy szüneteltetés igénybevételének bejelentésére szolgáló GJ adó elnevezésű adatlap is ONYÁN keresztül érhető el. Az adatlap kitölthető és benyújtható azonosítást követően vagy azonosítás nélkül akár papír alapon is. Azok, akik a NAV visszterhes vagyonátruházási illetékekkel érintett ingatlanok értékadatait és főbb jellemzőit tartalmazó adatbázisból szeretnének kérni információt, az ONYÁN kell keresniük az IG01 jelű adatlapot is. Az adatbázis használata megkönnyíti az ügyintézést, különösen hasznos azoknak a szakértőknek, akik bírósági ügyekhez, rendőrségi eljáráshoz kérnek adatokat. Az általános forgalmi adó gyakoribb elszámolásának engedélyezése iránti kérelmek előterjesztésére rendszeresített, úgynevezett AFA-gyak jelű nyomtatvány beadását is az ONYA felületén tehetik meg azok az adózók, akik szeretnének módosítani a rájuk vonatkozó elszámolási gyakoriságon.
Kemény Ferenc emlékkonferenciát rendeztek pénteken az Egri Dobó István gimnáziumban. Egerben a körcsarnokot és egy általános iskolát is elneveztek a Dobó jogelődje, az egykori Egri reáliskola igazgatójáról. Az eseményen sporttörténettel kapcsolatos előadások hangzottak el, majd híres olimpikonokkal, Bíros Péterrel, Czene Attilával, Koch Mátéval, Martinek Jánossal és Nagy Dáviddal zajlott panelbeszélgetés. Az eseményen Berkes Krisztián, az intézmény igazgatója tájékoztatott az intézményben folyó tehetséggondozásról, Kemény Ferenc örökségének továbbviteléről.
A Dobó István gimnáziumban ebben a tanévben 654 gyerek jár. Az iskola tanulmányi átlaga 4,54%. A tavalyi év végén előadott érettségi vizsgázók eredményének átlaga 5,00 volt. Az 1890-es Eger első állami iskolakinti indulásával ellentétben már két torna tervünk van, a nagyobbi két részre osztható, így egyszerre három osztálynak is tarthatnak testnevelés órát a testnevelő kollégák, és emellett van egy sportudvarunk is, egy futófolyosóval, távugró gödörrel. A feltételek már adottak a rendszeres testmozgásra. Városi, megyei és diákanyagi versenyeken vesznek részt a dobós diákok, és érnek el szép eredményeket. Különböző labdajátékokban szervezünk házi bajnokságokat, amiknek a győzteséről készült fotók és a megnyert kupák ki vannak állítva az iskolában, motiválva a diákokat, hogy a következő évben már az ő fotójuk kerülhessen a kupa mellé, és jutalmon a tanári csapat ellen is megméretetetik magukat. A Dobó István gimnázium a gyerekközpontú oktató-nevelő munkájáról volt híres a múltban is, és így van ez a jelenben is. Az itt dolgozó pedagógusok mindent megtesznek az ide járó diákok testi-lelki egészséget kiemelkedő tanulmányi eredményért. Tehetséggondozás kiemelt feladatunk. Az országos középiskolai tanulmányi versenyeken elért első helytől a diák olimpiai első helyig terjedő széles skálán mutatják meg a diákjaink, hogy mennyire tehetségesek. 130 évvel ezelőtt a Schwarz István Alapítvány támogatta a tehetséges diákokat, ami jelenleg a tehetséges dobósokért alapítványnak köszönhetően tanulmányi és szociális ösztöndíjak formájában valósul meg, valamint az iskola élet minden területéhez támogatást ad. Hálásak vagyunk érte, hogy 1892-től egészen a mai napig segíthetjük a tehetséges dobós diákokat. A tehetséges dobósokért alapítvány kuratóriuma kezdeményezte és támogatta, hogy a mai Kemény Ferenc emléknap megvalósulhasson, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen óriási jelentősége volt nem csak pedagógusként, hanem sportszervezőként is. Nagyon büszkék vagyunk arra, mai Dobó István gimnáziumban igazgatóként dolgozott 3 évig. Halálának 80. évfordulója alkalmából a mai napon a konferencia kezdete előtt felavattuk az említett emléktáblát, ami már a jezsuiták 1754-es oktatói munkájának kezdetekor is bejáratként funkcionált, és ami maga Kemény Ferenc is beléphetett az intézménybe.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Befejeződött a Felsőhámori katolikus templom külső felújítása. A korábban már belül is megszépült templomot Ternyák Csaba egriesek áldotta meg szentmise keretében most vasárnap. A főpásztor azt mondta, ez a templom tanít az elrejtettségével, azzal, hogy megbújik a hegyek és a fák között.
Mi is ezt a lelkiséget kövessük, Jézus Krisztusnak a lelkiségét, aki képes egy kis ostyában, az oltáron, a tabernákulumban, a kenyér színe alatt ott lenni közöttünk. Azért, hogy aki betér ebbe a templomba, vagy bármelyik más katolikus templomba, ahol az oltári szentséget őrizzük, hogy velünk találkozzék, hogy minket megerősítsen, hogy hűséges tanítványává tegyen bennünket, és hogy a lelkiismeretünket fölszítsa arra, hogyha idáig eljutottunk, mindez még nem elég. Nem elég, nem elég. A missziós vasárnap arra emlékeztet bennünket, hogy a hitünket meg is kell vallani. A templom, ez a kőből épült templom megteheti, hogy megbúvik itt a hegyek között, meg a fák között. Nekünk az emberek között is meg kell vallani a hitünket. Nem meldöngető módon, nem olyan módon, hogy kivalkodunk azzal, hogy mi Krisztus követségében és nyomdokain járunk, hanem szelíden, szeretettel. De ha kérdeznek bennünket, akkor igenis, tanúságot kell tennünk a reményünkről. Mert nekünk olyan reményünk van, amelyet a világ nem adhat meg senkinek, nem adhat meg nekünk sem. A mi reményünk felülmúlja minden földi várakozásunkat. Hiszen az a Jézus Krisztus, aki áthatolt az egeken, áthatolt akkor is, amikor a földre született, és áthatolt akkor is, amikor a mennybe ment, meghívott bennünket is, hogy hozzá költözzünk. Meghívott bennünket is, hogy földi életünk után az ő örök életében részesedjünk. És ez a mi boldogságunk, ez a mi örömünk igazi oka. Nem vagyunk árvák, nem vagyunk magunkra hagyottak, nem a semmi felé halad az életünk, hanem éppen ellenkezőleg a minden felé, aki maga az Isten, és aki vár bennünket, és aki templom látogatásaink során, szentségekben való részesedéseink során, már itt a földön felkészít bennünket az örök boldogságra. Azt kívánom mindenkinek, minden helybérinek, felsőhámoriaknak, miskolciaknak, és azoknak a turistáknak és zarándokoknak, akik ide betérnek, hogy ez a templom legyen egy meghívó. Meghívó arra, hogy mi Isten országának polgárságára kaptunk meghívást, hogy aki ide betér, ha egy pillanatra, egy gondolat erejéig is, ha hittel még csak a kezdeteknél tart, felismerje azt, hogy itt azzal találkozik, aki életünknek a teljességét tudja megadni nekünk.
Befejeződött a Felsőhámori katolikus templom felújítása, Ternyák Csaba egriesek áldotta meg szentmise keretében, a főpásztor szentbeszédének részletét hallották. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az Imádság Közösség Cigánypasztoráció mottóval pénteken megrendezett országos cigánypasztorációs konferenciának. A találkozó ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Ternyák Csaba egriesek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor a találkozó mottójáról szólva arról beszélt, Szent Lukács evangélista mutatja be leghitelesebben az imádkozó Jézust. Jézus számára az ima az atyával való közvetlen kapcsolatot jelentette, egyesült az Istennel. Tőle tudjuk megtanulni az imádság művészetét. Az Istennel való kapcsolat átformálta, átalakította őt, meg tudta mutatni az isteni mi voltát a tanítványainak, az egész élete imádság volt. Jézustól azt kell megtanulni, hogy az imádság nem Isten akaratának megváltoztatására irányul, hanem nekünk kell megváltoznunk, belesimulni Isten akaratába. Amikor Jézus elfogadta Isten akaratát az olajfák hegyén, béke költözött a szívébe. Ezt a békét hozzá nekünk is, ha imádkozunk. Fokozatosan átalakulhat az életünk, ha egyre jobban keressük Isten ránk, közösségeinkre, családunkra vonatkozó akaratát. Ne teljesítmény legyen az imádság, hanem Isten dicsőítése. Az imádság formáit sorra véve rámutatott, hogy kérni, hálát adni, megköszönni, bocsánatot kérni Istentől és a körülöttünk lévőktől minőségi változást az életünkbe. Aki az Isten tudja dicsőíteni, az az embertársai sikereinek is tud örülni. Köszöntőjében dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Katolikus Egyház cigánypasztorációs püspöke személyes példákat hozott az imádság és a közösség megtapasztalásáról. Hangsúlyozta, hogy Jézus korában is nagyszívű emberek kellettek ahhoz, hogy az evangélium elterjedjen. A magyarországi cigányság sem lesz magától Istent követő, mélyen hívő közösség. Hazánk jövője múlik azon, hogy békében tudjunk egymás mellett élni. Azt kérte a cigánypasztorációban aktívan részvevőktől, hogy a többségi társadalom oldaláról próbálják megtenni az első lépést a szakadék áthidalására. Nem fakultatív feladat, hanem kötelesség, hogy a papok nyissanak és megtegyék az első lépést a roma családok felé. Ha ezt nem tesszük meg, akkor elvész az egyház hitelessége. Legyünk jelen a tanodákban, egyháziskolákban, közösségi házakban, éves tervet kell készíteni a roma pasztorációra, továbbképzésekre vonatkozóan. Ezek a lépések segítenek, hogy előre tudjunk gondolkodni, és gyökeresen változtassuk meg a kapcsolódást a cigányság és a többségi társadalom között. Az igazi pasztoráció mélyreható és képes életeket átalakítani. Az Egri Főegyház megye jó példa az egész magyar egyház számára a cigánypasztoráció terén végzett tevékenysége miatt. Van külön cigánypasztorációs referens, egyházi iskolákban vannak külön roma papok, de nem elég az oktatás terén tevékenykedni. Ha valódi felzárkóztatást szeretnénk, akkor a munkahelyteremtés terén az állam segítségére is szükség van. Kós Ede, az Egri Főegyház megye cigánypasztorációs referense a hitből fakadó imádság, mint minden misszió alapja címmel tartott előadást, amelyben a hit, ima, misszió fogalmakat járta körül. Minden forrás Jézusból fakad. Érzékelésünk, hallásunk, látásunk segítségével jutunk közelebb Jézushoz. Kiemelte, a Szentmise, az Eukarisztia központú imádság, vagyis a szentségimádás központi része kell legyen a missziónak, vagyis lelki élményé kell tenni a hitet és az imádságot a misszió során. A nap alkalmával számos cigánypasztorációs gyakorlatot, közösséget ismerhettek meg a konferencia résztvevői. Tóth István a közösség jelentőségét hangsúlyozta, arról beszélt, hogy közösségben tudjuk megtalálni saját magunkat is. A közösségben egyesül a szent és a profán, fontos, hogy csak annyit tudok kivenni a közösségből, amennyit beleteszek. A kommunikációnkat, közléseinket tisztázni kell saját magunk számára és embertársaink felé is. Először a kis közösségben kell megtanulni együtt élni, hordozni egymás nehézségeit, mert az alapján fog az egész társadalomban a békés együttélés megvalósulni. Ha valóban változást akarok az életemben, ha meg akarom ismerni az Istent és az embertársaimat, akkor sok időt kell szánnom a megismerésükre. Dr. Makkai László, a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium vezetője, a kollégium fejlődéséről beszélt. Azt hangsúlyozta, hogy a keresztény egyházaknak hozzá kell tenni a saját lelkiségüket a szakkollégisták képzéséhez, hogy minőségi változást és Istennel való szorosabb kapcsolatot érjenek el az életükben. A kollégium programjai között szerepel közös imádság, hitéleti és tudományos beszélgetés, minden vasárnap és hétköznap lehetősége van a diákoknak szentmisén részt venni. A programokon túl a legfontosabb az, hogy a nevelők hitelesen, emberségesen, szeretettel elfogadóan álljanak a diákokhoz. Oroszné Obbágy Rita a felzárkózó települések jelenlétpontjait és azok működését ismertette. A magyar kormány a segélyszervezetek közreműködésével 300 településen valósítja meg felzárkóztató programját. Minden településen az ott dolgozók a helyi adottságok figyelembevételével alakítanak ki tevékenységeket. Az előadó rámutatott, hogy a szociális munka önmagában nem elég. A mozgásfejlesztés, különböző készségek és képességek fejlesztése mellett a lelki életre is nagy hangsúlyt fektetnek. Fontos, hogy a foglalkozások, kirándulások alatt a hit, Isten és az egyház tanítása is szóba kerüljön. A délután folyamán a résztvevők műhely munka keretében osztották meg egymással tapasztalataikat, és fogalmazták meg a cigánypasztoráció aktuális kérdéseire adott válaszaikat. A Szent István Rádió és Televízió 2018 óta szervez programokat, az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez csatlakozva a Főegyházmegye településein a helyi plébániák iskolák közreműködésével. Idén Szerencsén tartották a programot, ahol egy különleges esemény keretében Ternyek Csaba egriensek vezette az imádságot. Pénteken a Szerencsi Munkás Szent József templomban több mint 300 gyermek gyűlt össze kísérőkkel, tanárokkal, lelkipásztorokkal a közös imádságra. Marosi Balázs káplán köszöntötte elsőként az egybegyűlteket és ismertette a program technikai részleteit. Bércesi András, rádiónk igazgatója, főszerkesztője röviden ismertette a program előzményeit, és biztatta a fiatalokat arra, hogy az ajándékul kapott egytizedes rózsafüzéreket mindennapjaikban is használják. Kertész Ferenc tokai plébános Kalló Akutisz alakját idézte a fiatalok elé, a 15 évesen hirtelen súlyos betegségben elhunyt hitvalló életpéldáját méltatva. Szarvas Péter Szerencsi plébános, a program házigazdája üdvözlő beszédében a fiatalok jelenléte kapcsán Jézus Krisztus szavaira utalva úgy fogalmazott, a csillogó szemű, tiszta szívű gyermekek a mennyek országát idézik elénk Jézus Krisztus tanítása nyomán. Megköszönte a pedagógusoknak és fiataloknak, hogy együtt imádkoznak és kérik a szűzanya közbenjárását. A pénteki nap fájdalmas rózsafüzér imádságát az Egri Főegyházmegye főpásztora Ternyek Csaba érsek vezette, miután megáldotta a fiatalok rózsafüzérét. A Szerencsi iskolák és a környező települések katolikus intézményeinek diákjai közreműködésével fordultak a szűzanyához a jelenlévők, s azok, akik a Szent István Rádió, illetve televíziónk YouTube csatornáján a közvetítésen keresztül bekapcsolódtak. Az imádsághoz kapcsolódó zenei szolgálatot a helyi katolikus intézmények diákjai adták, Gasperné Tilman Edina igazgató és munkatársa irányításával. Az imádságon részt vettek a társadalmi élet, a helyi közösségek vezetői, köztük Kon Zsófia, a térségországgyűlési képviselője. Szarvas Péter Szerencsi plébános, a program házigazdája az imádság végén tudatta, 2025-ben Törökszent Miklóson tartják a programot. Az imádságot a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetítette ezúttal is. Október 24-én csütörtökön egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban 9-től 18 óráig. Szeretettel vár mindenkit a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. A halottak napi szentmisére tervezett requiem előadása elmarad. Ternyek Csaba érsek Minden Szentek főünnepén 18 óra 30 perces kezdettel mutat be szentmisét az egri bazilikában, és imádkozik elhunyt érsek elődjei lelki üdvéért. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja.
A férfi futszal NB1-ben szereplő Nyírbátornál edzőváltás történt. Újra megrendezték Miskolcon az Avas Kupa karate versenyt. 9 csoportban 101 csapat lép pályára hétköznaponként a Városi Stadionban Nyíregyházán a kispályás labdarúgó bajnokságon. 3 nyíregyházi versenyző készül a Jiu-Jitsu világbajnokságra. Ennyi Dióhéjban. Most pedig lássuk a részleteket. A férfi futszal NB1-ben szereplő Nyírbátornál edzőváltás történt. Elek Gergő helyett már a portugál José Gerardo irányítja az együttest. Gerardónak nem ismeretlen a honi közeg, hiszen korábban a Gödöllő edzője volt. A nyírbátoriak pénteken a Deac otthonában vizitáltak, a mérkőzés végeredménye 0-0 lett. Ezen a mérkőzésen már Gerardo ült a vendégek kispadján. A 16 ponttal rendelkező Nyírbátor a 7. helyen áll a tabellán. Újra megrendezték Miskolcon az Avas Kupa karate versenyt, ami már a 18. Csordás József nemzetközi emlékverseny is volt egyben. Mészáros Jánost, a Magyar Karate Szakszövetség elnökét hallják.
Miskolcon 1982-től szervezünk versenyeket, na most ez egészen a napjainkig tart, és ebben a rendszerben a Csordás József is, amikor abba a korba került, és én már akkor kicsit másabb, kicsit kilógtam a sorból, mert részben már Budapesten voltam, részben más tisztségeim voltak, akkor ő átvette egy részét ezeknek a versenyszervezéseknek, és nagyon sokáig ő rendezte ezeket a versenyeket, tehát többek között az Avaskupát, ezért is lett elnevezve az Avaskupa róla, tehát tulajdonképpen 18 éve, amikor meghalt, akkor onnantól kezdve az történt, hogy a kisvirág szenszei és a pánikás András szenszei úgy döntöttek, hogy akkor még a dr. Vince Angéla is a szervezők között volt, úgy döntöttek, hogy Csordás József emlékversenyek nevezzük el ezt az Avaskupát, ami egy Miskolcnak egy meghatározó karate versenye, most is 600 nevezésről beszélünk, tehát itt most a csarnokban azok vannak, akik most kezdenek a megnyitó után, de egyébként még délután 3-4-re is érkeznek, akik akkor kerülnek majd soha sorra. Tehát egy jelentős nagy nemzetközi versenyről beszélünk, a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásnak is egy eszköze, tehát a környező országokból is jönnek, tehát nemzetközi verseny, úgyhogy ez szépen fölépült és tartja azt a állapotot, hogy Miskolc egy nagyon jó helyszín a karate versenyeknek, és hát talán még meg kell említenem az Európa Egyetemi Játékokat, ami nem túl régen, a nyáron itt zajlott ebben a sportcsarnokban, az egyetemi sportcsarnokban, ami szintén a miskolci rendezőknek a lebonyolításában zajlott, tehát nyilván ők rendezték itt helyben a versenyeket, a nemzetközi és a hazai magyar szövetség szervezőivel, de hát ugyanaz a tapasztalat és az a munka mutatkozott meg ott is, minden idők legjobb Európa Egyetemi Játéka volt karate sporták szempontjából. A karate tulajdonképpen mindent elért, ami nemzetközi szinten elérhető volt, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert állandó sportág, tehát teljes hatállyal elismert. Az olimpiai programban szerepeltünk Tokióban. Sajnos az a helyzet, hogy tehát az állandó sportág közé nem lehet bejelentkezni, mert 28 sportágban is nem bővíti a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, tehát jelen pillanatban teljes jogú olimpiai sportágként csak úgy lehet bekerülni a programba, hogyha a rendező város és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megegyezik erről. Na most úgy történt, hogy Tokióban erről volt szó, Párizsban sajnos nem került erre sor. A párizsi olimpiát a Szajnára, a városra építették, és nyilván ott azokat a sportágokat helyezte előtérbe a francia szervezőbizottság, akik erre ebbe beletartoztak. Így került, tehát mint a gördeszka, a görkorcsolya, így került a sportmászás, nyilván a francia sportágok, a golyós sportágok, így került képbe például a breaktánc, tehát nem akarat esett ki, hanem a párizsi szellem az most más típusú sportágokat részesít előnyben, ugyanúgy, mint az Amerika is, tehát Amerikán tudjuk, hogy Los Angelesben a cricket, flag football, softball, baseball, tehát olyan sportágok, amelyek nálunk nem igazán fontosak, mármint a magyar szempontból, de ami most biztató, hogy Brisbane-ben az ausztrálok egyenlőre a programjukra gondolják, hogy fölveszik a karatét, mert ebben kell nekünk nagyon jól dolgozni, a Nemzetközi Szövetségnek, a Világszövetségnek és nekünk magyaroknak is hozzápróbáljuk tenni mindezt, amit hozzá tudunk tenni. A magyar karate jó, és hát a magyar tag, a Fürjes Balázs, aki most a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a állandó tagja lett, a megválasztott tagja lett, ő is természetesen szívesen dolgozik a karateért, természetesen azért, hogy a magyar karate, hogyha lehet, ott lehessen Brisbane-ben, és hát ha lehet, akkor minimum megismételjük, vagy jobban szerepeljünk, mint Tokióban a Háspataki Gábor érmével. Egy dolgot tudni kell azért, hogy a karate mellett egy másik 10-15-20 sportág ott áll sorban, akik még nem voltak, mi legalább már programba kerültünk, tehát a karate nagyon megérdemelni, 30-40 éve ott kellene, hogy legyen, tehát ez nem kérdés. Itt az a kérdés, hogy van-e változás, tehát akarják-e bővíteni az olimpiát, nagyon nagy az olimpia már így is, tehát ez az egyik akadálya, de a karate az méltó, és ott kellene, hogy legyen, természetesen ezen mi dolgozunk, de hát vannak vetélytársaink, és nagyon komolyak ők is. Azt kell tudni, hogy a karate a nyári olimpiai játékok programján kívül mindenhol ott van. Tehát ott vagyunk az ifjúsági olimpiáknak a programján, ott vagyunk a világjátékokon, a küzdősport világjátékokon, a bis sportoknak a világjátékán. Tehát mindenhol, ahol a karate ott lehet, Európai Egyetemi Játékokon, Univerziádén, tehát minden multisport eseményen ott van a karate. Itt, ahogy mondtam, az olimpiai programnak a terjedelme az, ami megakadályozza, hogy sok-sok sportág oda kerüljön, ezért is van az egyik megoldás, hogy a rendező városok, a rendező országok, akinek érdeke fűződik ahhoz, hogy bizonyos sportágok ott legyenek, azok teljes joggal tudnak majd javasolni a programba. Egyenlőre most ez látszik, és hát ahogy említettem, Brisbane egyenlőre a mai napon tudom azt, hogy mi lesz, mikorra majd döntésre kerül a sor, és hogy zajlanak az alkuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, az majd eldönti, de egyenlőre ebben kell bizakodnunk, hogy lesznek olyan rendező helyszínek, olyan városok, akik támogatják a sport. A karate jó pozícióban van. Most a sportvezetés, a sportkormányzat meghirdette, hogy a sport nemzet mellett sportoló nemzetté is váljon a Magyarország. Na most nyugodtan mondhatom, hogy a labdarúgást követően az ilyen típusú közdősportok, mint a karate, aki a legnagyobb sportolói létszámot foglalkoztatja, speciálisan egyébként a versenyzői létszám tekintetében a labdarúgás, kézi és kosárlabda mögött mi vagyunk a negyedik legnagyobb sportág, tehát a karate, itt már most más más küzdősportoktól letisztítva, tehát az utánpótlású nagy, és tulajdonképpen a karatéban most is 40 és 60 ezer ember között mozog, dolgozik, ebből nagyjából 10-12-14 ezer ember vesz részt különböző versenyeken.
Mészáros János beszélt a Magyar Szövetség célkitűzéseiről is.
Tulajdonképpen most Magyarországon minden megtörtént, ami megtörténhetett. Az elmúlt évben rendeztünk világbajnokságot. Minden idők legjobb és legnagyobb világbajnoksága volt, tehát ezt most egyelőre szerintem senki nem fogja tudni. Budapest Papp László arénában zajlott, tehát tulajdonképpen ez nemzetközi vélemény volt, amit elmondtam, nem csak a saját véleményem. Tehát egy darabig mi ettől biztos, hogy nem tudunk nagyobbat rendezni, tehát rendezés szempontjából, ezért most ilyen értelemben várunk. Tehát várunk például arra, hogy mi lesz Brisbane-nel, ha az derül ki, hogy Brisbane-ben esélyes és ott van a karate, akkor nyilván Magyarország újra megpróbál majd olyan rendezvényt idehozni, ami az olimpiai kvalifikációban fontos helyszín lesz. Ezért hoztuk ide a világbajnokságot is, mert azt gondoltuk, hogy Párizsban ott a karate, és a világbajnokságon 12-szeres szorzóval lehetett kvalifikációs pontokat szerezni.
9 csoportban 101 csapat lép pályára hétköznaponként a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban. Dajka László főszervezőt hallják.
5 csoportban 12 csapat szerepel, az öreg fiúk első osztályban utolsó pillanatban egy csapat sajnos nem vállalta, itt 11 csapat lesz, és az ő ellenfele, aki ide van sorsolva, az mindig szabadnapos lesz, és van 3 tízes csoportunk is, az EF és az öreg fiúk 3-10 csapat szerepel majd, viszont ebben ezekben a csoportokban 3 kört fognak játszani, a csapatok 27 fordulóra kerül sor. Összesen 600 mérkőzést játszunk majd le ősszel, és 600-at majd tavasszal. Tehát 1200 mérkőzésünk van általában a bajnokságban, és mellette még a terembajnokság is kiegészül, hiszen nincs nálunk szünet. A megyéből 15 településről érkeznek hozzánk, Hajdú megyéből is, tehát a Tiszagyalóháza ese csapata Hajdú megyéből érkezik hozzánk. Nagyon népszerű a bajnokságunk, egyre többen jönnek hozzánk Csengértől egészen Tiszadobig, tehát a megye minden pontjáról jönnek hozzánk, élvezik ezt a szervezett bajnokságot, és kitűnő körülmények között tudnak játszani. Megépült egy csodálatos szabadidőközpont, ahol a csapatok ideérkező játékosai át tudnak öltözni, majd az öltözőbe ruhájukat nem hagyják természetesen benne, és a mérkőzés végén le tudnak tussolni. Játékvezetőknek külön helyiség áll majd rendelkezésre, és hát nem egy utolsó szempont a kispályás labdarúgásnál, hiszen egy szabadidő sportos esemény, hogy amikor vége van a mérkőzésnek, akkor a földszinten egy csodálatos söröző kerthelyisége terasszal fogja várni a csapatokat, és mögöttük viszont zajlanak majd a további mérkőzések.
3 nyíregyházi versenyző készül a Jiu-Jitsu világbajnokságra. Halász Dávidot, a ZR Team Nyíregyháza vezetőedzőjét hallják.
Én tulajdonképpen a 13 éve kezdtem el sportággal foglalkozni, akkor honosítottuk meg itt Nyíregyházán, és azóta építgetjük a kis csapatunkat. Először még csak egy tornaterembe, egy kölcsönszőnyegekkel kezdtük el. Már kinőttük magunkat oda, hogy saját edzőtermünk van, és itt készülhet az utánpótlás csapatunk, és ugyanúgy természetesen a felnőtt csapatunk. A brazil jiu-jitsu tulajdonképpen a judóból alakult ki, az 1920-as években Brazíliába. Mert tulajdonképpen a lényeg és az alapkoncepció az volt, hogy az ellenfélhez közel kerülve csökkenteni tudjuk az ütések és sugásoknak az erejét és hatékonyságát, és földre véve pedig különböző technikákkal feladásra tudjuk kényszeríteni. Mára már a brazil jiu-jitsu önálló versenysportággá nőtte ki magát, amiben már nem használunk ütést és rugást, hanem abszolút dobások, földrevitelek és leszorítások és különböző feladások kényszerítési technikák vannak. 3 tanítványom is bekerült a válogatottba, abból sajnos az egyikőjük nem tudott részben is sérülés miatt. Az Európa-bajnokság egy pontszerző 5. helyen jöttünk haza, ami úgy gondolom, hogy mivel a srácoknak ez volt az első nagy nemzetközi versenyük, ez egy igen szuper eredmény, és bizakodva készülünk az októberi világbajnokság.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi. Preso un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui, già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei. Mani io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è, 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 yeah. Se da quando è partita seguimento è, poi dove, già come vedi, sto pensando ancora a te, questa notte che passa piano accanto a me, cerco di provocarla anche adesso che sto pensando a te.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!
Fényességes szép anyja, kit így köszöntött az angyal, üdvözlégy teljes valasz. dicsőséges Szűzárim, Atya Istennek szép ára, és Szentléleknek átkára.